Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 450. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 450. dicséretünk első verse így kezdődik: ékes dolog az Úristent. Drága dolog az Úristen. Így van. Köszönöm, a testvérek még tudnak olvasni. Foglalva. A 89. Zsoltárunkat keressük ki, és a 89. Zsoltárunknak énekeljük az első, a harmadik és a hetedik versét. A 89. Zsoltárunk első, harmadik és hetedik versét énekeljük: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Örökké éneklem, és hűséges volt.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aki a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hitvallásunk a Heidelbergi K.T. tanítását hallgassuk, a harmadik úrnapja kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a néhány kérdés és a rájuk adott felelet az ember nyomorúságáról szóló tanítást taglalja.
Harmadik úrnapja. Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Hallgassuk most figyelemmel Isten igéjét, ahogy írva található az Mózes első könyvének 24. fejezetében. Mózes első könyvének 24. fejezetében az első verstől kezdődően a következőket találjuk megírva. Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte. Tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki. Hát, ha az a leány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél. Ábrahám így válaszolt neki. Őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr, az égistene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és igyesküdött meg nekem, a te utódaidnak adom ezt a földet, ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozd a fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztott a szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot, elindult és elment Aram Naharaimba, Náhor városába. Az Úr áldjon meg bennünket, hogy megérthessük az ő igéjét, és szívünkbe vehessük annak személyes üzeneteit. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Ahogyan arról szóltam is nektek, a hónap harmadik vasárnapjain az imádsággal fogunk foglalkozni, és ma ezért Kálvin János imádságának a szavaival imádkozom előttetek és a ti nevetekben, Isten előtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és elismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Amikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 171. dicséretünk éneklésével. A 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek géje. Testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Mózes első könyvének 24. fejezetéből, a történet folytatását olvasom a 11. verstől a 27. versig terjedő szakaszt. Mózes első könyvének 24. fejezetében a 11. verstől kezdődően, tehát ezt találjuk megírva. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbéli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik leánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, igyál, sőt még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka, korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milká fiának volt a leánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött. Ekkor a szolga odafutott, és azt mondta, adj nekem egy korty vizet a korsóból. A leány így felelt, így áll, uram. És gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt. Tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájúba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette-e útját az Úr, vagy sem. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karperecet, 10 aranysekel súlyút, és ezt kérdezte. Kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál? Ő azt felelte, Betuél lánya vagyok, Milká fiájé, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta neki, van nálunk bőven szalma, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt, és ezt mondta, áldott az Úr Ábrahámnak, az én uramnak Istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton, az én uram testvérének házához. Kedves testvéreim, ennek az esztendőnek az alap gondolata a református biblia olvasó kalózunk szerint az imádság, taníts minket imádkozni. És ahogy ígértem is nektek, minden hónap harmadik vasárnapján szeretnénk tematikus vasárnapot tartani, amikor az imádság témakörével foglalkozunk, és Isten igéjéből azt tanulmányozzuk, hogy hogyan, mi módon kell imádkozni, mi az, ami kedves előtt, meg szeretnénk azt is kicsit megérteni, hogy mi az, amit nem jól teszünk, amikor imádkozunk. Amikor a mai napra kijelölt igét elolvastuk, akkor akarva akaratlanul úgy kellett, hogy legyen, hogy ez az ige, ez az imádság, amit itt olvastam, vagy ezek az imádságok szolgáltatnak nekünk tanulságot. Mindenek előtt annyit mondjunk el, akik folyamatosan olvassák a Szentírást, a bibliaolvasó kalauz rendje szerint, azok ezzel nyilván tisztában vannak, hogy az a történet, amit itt most olvastunk és hallunk is, egy lehetetlen küldetésről szól. Valami olyan dolgot ír le nekünk, amiben én szerintem egyikünk sem keveredne bele szívesen. Egy idős emberről van szó, Ábrahámról, akinek van egy fia, akinek jó lenne már végre társa legyen. De Ábrahám elég idős már ahhoz, hogy ezügyben személyesen eljárjon. A fiát meg nem akarja elengedni, távol küldeni magától, hiszen úgy sejlik ebben a történetben, hogy talán érzi Ábrahám azt, hogyha hosszú hónapokra eltűnne a fia, akkor lehet, hogy ő a halálos ágyán, óráján egyedül maradna. Nem azok közül akar feleséget Izsáknak, akik között élnek. Hiszen azok kananeita népek, Nem mintha nem volnának szépek, meg alkalmasak azok a leányzók arra, hogy ők feleségek legyenek. Sokkal inkább arról van szó, hogy másfajta gondolkozású emberek ezek. Nem Ábrahám istenét imádják, valami másban hisznek, és Ábrahám tudja, hogy az embert mennyire meghatározza az, amiben gyerekkora óta nevelkedik. Tudja, hogy lehet, hogy találunk itt szép lányt, szorgalmas, alázatos leányzót, aki jó lenne feleségnek, de ha gyerekkorától kezdve nem hallott a mi Istenünkről, ha gyerekkorától kezdve úgy van berendezkedve az ő gondolkozása, hogy isteneknek szolgál, kananeita isteneknek, akkor ő mindig is idegen lesz az én fiam mellett. Akkor nem lesz meg közöttük a közös nevező, az az összhang gondolkozásban, felfogásban, világlátásban, ami a szerelmüket majd igazán gyümölcsözővé tehetné. Ezért jut Ábrahám eszébe az, hogy vannak nekem távoli rokonaim ott Háránban, ahol ott maradt az én rokonságomnak egy jó része, miután én tovább jöttem Kánaán földjére. Onnan kellene valakit feleségként ide hozatni, de ő már nem tud menni. Izsákot nem akarja elengedni, és akkor az ő szolgáját, Eliézert bízza meg azzal, menjél el és járjál el ebben az ügyben. Egy szolgát, aki idegen, szintén idegen, hiszen azt olvassuk róla a korábbiakban, hogy damaszkuszi, valahonnan oda sodródott Ábrahám mellé, de nagy hűsége egész életében végig szolgálta ezt az embert, és akiről azt is látjuk, hogy noha nem Ábrahám családjából való, mégis lelki értelemben valamit megértett Ábrahám mellett. Ő maga is istenfélő emberré lett. Most ő kapja ezt a megbízást. Menjél el! Menjél el és hozzál feleséget Izsáknak. Testvérek, azt mondtam, nem szívesen keverednénk, azt gondolom, semmelyikünk egy ilyen helyzetbe. Hiszen nem azt a megbízást kapta Eliézer, hogy hozzon egy szép lányt. Keressen egy jó nőt. Nem azt a megbízást kapta Eliézer, hogy hirdessen ki mit tudott, és aki a legjobban teljesít majd ott a nők közül, az hozza el feleségnek. Hanem azt a megbízást kapta, hogy hozzon feleséget. Hát, bocsánatot kérünk azoktól, akik még nem élnek házasságba, ők még előtte vannak, mi meg akik benne vagyunk, azt gondolom érezzük ennek a súlyát, ennek a szónak, hogy feleség. Feleség. Ha a feleség csak egy szép nő mellettünk, akkor abban szenvedünk. A feleség több annál, mint valaki szép mellettünk. Ha a feleség csak egy kísérő társ mellettünk, olyan, mint akikkel együtt felszállunk a hévre, és békességesen utazunk, akkor még mindig nem érkeztünk a célhoz. A feleség mindezeknél jóval több. Ezért is nem könnyű megtalálni. Ezért is nem könnyű ráakadni arra, aki testben, lélekben, gondolkozásban valóban a mi társunká, feleségünké tud lenni. Aki a mi másik felünké tud lenni. Hiszen azt mondja a Szentírás, hogy az ember elhagyja az ő apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egyé. Egy egészé. Rendkívül nehéz azt a másikat megtalálni, amikor az ember személyesen keres is, akivel én egyé tudok lenni, aki nem egy lesz mellettem, én meg egy másik egy, és ketten leszünk kettő, hanem akivel ketten leszünk egyek. Az ember, ha maga keres is, sokszor úgy érzi, hogy lehetetlen ez a küldetés. De vajon mit érezhetett ez a szolga, akit elküldtek? És ezt a megbízást kapta, hogy te hozzál feleséget. az én fiamnak. Lehetetlen ez a küldetés. Még ha nagyon jól is ismerjük egymást, azt gondolom, egyikünk se vállalná be a másiknak. Kedves szülők, hadd kérjelek benneteket is, hogy gondoljátok át. Sokszor van elképzelésünk arról, hogy ki lenne jó a mi gyermekünk mellé társnak, férnek vagy feleségnek. Sokszor meg is kötözzük vele magunkat is, meg a gyermekeinket is. Nincs megbízásunk rá, hogy mi válasszunk feleséget, meg férjet a gyermekeinknek. Nekik kell ezt a döntést meghozni. Tiszteljük azt a döntést, amit a gyermekeink meghoznak, sőt, tanítsuk őket, hogy jól tudják ezt a döntést meghozni, majd a maga idejében, amikor eljön az ő ideje. Ne vegyük ezt a terhet magunkra, mert bizony igen nagy teher ez, igen nagy teher ez, amit ráadásul nem is szükséges magunkra venni. Erre nem tanít bennünket a Biblia, hogy mi szülők döntsünk a gyermekeink helyett. Az ő felelősségük ez, és nekik kell ezt az utat végigjárni, és megtanulhatja minden keresztény fiatal, aki bajlódik ezzel, meg aki küzd ezzel, hogy hogyan lehet ezen az úton végigmenni. Mert azért tanít bennünket Eliézernek és Ábrahámnak a története. Feleségkel. Nem partner, nem élettárs, nem valami segéd, asszisztens, hanem feleség. Nehéz a dolga a szolgának, hiszen Izsák nem lesz jelen. Nem ő választ, a szolgának kell egy döntést meghoznia, és nehéz a dolga ennek a szolgának, mert mivel Izsák nincs jelen, ezért annak a leányzónak is úgy kell majd egyet értenie, hogy nem látja Izsákot, nem beszélt vele, nem látta, hogy hogy néz ki. Ugye érezzük azt, hogy mennyire lehetetlen ez a küldetés és ez a kérés. Lesz-e egy ilyen leány, lesz-e egy ilyen család, aki majd ebbe belemegy, vakon beleugrani valamibe. De még ha meg is történik, vajon lesz-e végül szerelem? Lesz-e végül boldogság? Lesz-e ennek valami jó kifutása ennek az ügynek? Testvérek, azt gondolom, hogy át kell érezzük azt, hogy ez egy nagyon lehetetlen helyzet. Mondhatnánk, hogy Ábrahám miért nem gondolkozott hamarabb? Miért nem vállalta be Ábrahám ezt az utat mégis, fiával, Izsákkal együtt? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Sokféle kérdésünk lehet, amire nem mindig kapjuk meg a választ. Az biztos, hogy itt most egy kényszer helyzet van, és mivel ez egy kényszer helyzet, ezért azt is állapítsuk meg, hogy a párválasztás szempontjából nem általánosítható történet. Ne így akarjunk párt választani magunknak. Ez egy olyan egyedi történet, ami a Bibliában egyszer szerepel. De most nem is erről akarunk szólni, hanem arról, hogy ebben a lehetetlen helyzetben és küldetésben Ábrahám szolgája Eliézer miképpen jár el. Mit tehet ebben a helyzetben az ember? Mit tesz egy Isten félő ember? Mert ahogy mondtam nektek, ez a szolga Isten félő volt, és ezt jól bizonyítják azok az imádságok, amelyeket ő ebben a történetben elmondott. Több mindent tett, de most a cselekvései közül a legfontosabbra koncentrálunk, arra, hogy ez a szolga imádkozott. Tanuljuk meg legelőször is tőle, testvérek, azt, hogy az Isten félő ember életében is adódnak elő lehetetlen helyzetek, de soha nincs olyan kilátástalan állapot, helyzet, amikor az ember ne tehetné meg azt, hogy imádkozik, és amikor nem kell megtennie azt, hogy imádkozzon. Végig járhatjuk az emberi logika és tudás útjait kényes helyzeteinkben. Lemodellezhetjük, hogyha így döntünk, mi fog történni, ha úgy döntünk, mi fog történni, minek a vonzata, a következménye. Megtehetjük ezt, meg is kell tennünk ezt, de soha ne felejtsük el, hogy az istenfélő ember életében végül majd csak egy lehetőség marad, ez pedig az, hogy imádkozunk. És mivel végül úgyis csak ez marad az istenfélő ember életében, hogy imádkozik, miért is marad ez? Azért, testvérek, mert mi nem látunk bele a jövőbe. Minden helyzetünkbe kalkulálhatunk, minden helyzetedben meghatározhatod, hogy így fogok dönteni, és ezek úgy lesz. Csak az a kérdés, hogy mi a garancia erre? Mi a garancia? Mi garantálja azt, hogy te holnap még vagy? Mi garantálja azt, hogy amifelől döntöttél, az úgy lesz? Az egy hipotézis, egy feltételezés, aminek vannak valószínűségei. Van, aminek nagyobb valószínűsége van, van, aminek kisebb. De nem garantálja senki. Ne keverjük össze a feltételezéseinket azzal, ami majd valójában történni fog. Mi marad végül? Az ima. Az marad végül, hogy beavatjuk a dolgainkba Istent. Hiszen elmondtuk ezt az év elején, hogy az imádság Istennel való kommunikáció. És mivel végül úgyis csak az ima marad az istenfélő ember életébe, ezért hadd mondjam nektek azt, hogy tanuljuk meg ettől a szolgától azt, hogy nem is baj, ha rögtön ezzel kezdjük. Ha rögtön ezzel kezdjük. Nem kell a végére hagyni. Miután az ember a lehetetlen élethelyzetébe szétidegeli magát, megy a vérnyomás, pörög a pulzus, de végül eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát csak Isten segíthet, kezdjük már ezzel. Tanuljuk meg, testvérek, Eliézertől azt, hogy kezdjük az imádsággal. Van olyan, hogy lehetetlen helyzetbe kerülünk, van olyan, hogy kilátástalan helyzetbe kerülünk. Isten megengedi ezt, de tanít bennünket arra, hogy kezdjük azzal a dolgokat, hogy leborulunk előtte, és imádkozunk. Amikor Istenre merjük utunkat hagyni, akkor ez nem a gyengeségünknek a jele, testvérek, ahogy sok istenfélő is gondolja magáról, ez annak a legnagyobb bizonyítéka, hogy hiszünk. Szokták mondani, hogy a vallás meg az imádság az a gyenge emberek mankója. Jaj, el ne hidd ezt a butaságot. Amikor Isten elé borulsz és imádkozol, az a te hitednek a jele. És amikor nem imádkozol, az meg a hitetlenségednek a jele. A legnagyobb bizonyíték a hitünknek az, hogy föltárjuk Isten előtt a szívünket. A legnagyobb lehetetlenségekbe, a legkilátástalanabb helyzetekbe odahagyjuk az utunkat Istenre. Ez a hitnek a döntő bizonyítéka. Kerültél nehéz helyzetbe? Gondold végig, csak az elmúlt hetet, vagy az egész életedet, mit csináltál akkor? Milyen szerep jutott Istennek? Milyen szerep jutott az imádságnak? Ott volt az elején? Vagy majd csak utólag jutott eszedbe? Ment a kavarás, az ügyeskedés? Az, amikor minden összedőlt, akkor eszedbe jutott, hogy ja, imádkozni is kellett volna. Vagy ott kezdődött? És ezzel a bizonyítékát adtad annak, hogy hiszel. Kezdődjön ott, testvérek, minden reggelünk, minden dolgunk, amikor bajba jutunk, kezdődjön azzal, hogy Istent ebbe a dologba bizalommal beleavatjuk. Ez a mi hitünknek a megnyilvánítása, a bizonyságtétel a mi hitünkről. Ez a szolga is ezt tette. Nézzétek meg, amikor eljutott oda, Hárán városának a környékére, akkor így olvastuk itt a 12. vers második felébe, hogy elkezd imádkozni, és azt mondja, hogy Uram, mutasd meg a te hűségedet. Ez nem a gyengeségnek a jele, a bizalomnak a jele. Isten, Te rólad azt hallottam, és azt láttam Ábrám életében, hogy te hűséges vagy. És én bízom a te hűségedbe. Azért kérlek most, ebben a kilátástalan és lehetetlen helyzetemben, és úgy kérlek téged most, hogy mutasd meg a te hűségedet. Testvérek, amikor ezt a szolgát imádkozni látjuk, és látjuk, hogy azt kéri Istentől, hogy itt vagyok ennek a városnak a határába, itt van egy kút, majd önnek vizet meríteni, mert így szokott lenni keleten, akkor enyhül a hőség, akkor megjelennek a vízér. Ha majd valaki megkínál engem vízzel, és megitatja a teveimet is, legyen úgy, hogy az a leányzó az, akit te Izsáknak rendeltél. Testvérek, amikor elolvassuk többször ezt az imádságot, akkor megértjük azt, hogy ez a szolga nem jelet kér Istentől. Mert első olvasatra az a sejtésünk, hogy ez egy jelet kér Istentől, ez a szolga. Ez itt nem jelkérés, hanem a megoldást kér Istentől. Nem azt mondja, hogy majd én eldöntöm az ide érkező lányok közül, hogy melyik volna alkalmas, és hogy én jól döntöttem, annak legyen az a jele, hogy inni ad, meg tevéket is megitat. Nem. Azt mondja ez a szolga, hogy én a megoldást kérem tőled, Istenem. A megoldást kérem. Látjátok, biztos végigjárta ő is, elég hosszú volt ez az út. Gondolatban biztos végigjárta ő is az emberi logika dolgait. Hát ne legyen túl fiatal, se ne legyen túl öreg, legyen szép, stb. Biztos végigjárta a szolga ezeket a dolgokat fejben. De amikor odaért, akkor Isten maradt, és mi maradt? Azt mondta, hogy nem akarok dönteni. Nem tudok dönteni. Döntsél te. Tehát megoldást kér, mert tudja, hogy a megoldás nincs az ő kezében. Isten viszont meg tudja cselekedni. Ő az ember teremtője. Ő az, aki tudja, hogy kik vagyunk. Azt is tudja, hogy ki jó társ mellénk. Ki lenne jó feleség mellénk. És ez mind benne van a szolga imádsága, vagy amit én nem tudok, Istenem, azt te tudod. És ezért várom tőled a megoldást. Később úgy fogalmazza ezt meg a 37. Zsoltár, hogy gyönyörködjél az Úrban. Hagyd az Úrra a te utadat, és majd ő megcselekszi azt. Nem valószínű, hogy ez a szolga ismerte ezt a Zsoltárt, de azt, amit a Zsoltár megfogalmazott, azt ő gyakorolta. Gyönyörködött az Úrban, föltárta a szívét Isten előtt, és mit mondott? Azt, hogy Uram, én elhiszem, hogy a te utad az lesz, amit itt most elvégzel. És én elfogadom. Elfogadom azt, hogy te meg fogod cselekedni. Ebben az imádságban, testvérek, megjelenik egy hatalmas alázat, ami abban nyilvánul meg, már magában az imádságban is, hogy én nem tudom, mi lenne a jó döntés, a segítségedet kérem. Nem könnyű emberektől sem segítséget kérni, bár vannak, akik sportszerűen űzik ezt, de az ember olyan nehezen tud Istentől úgy segítséget kérni, hogy ebben benne legyen az alázat. Az az alázat, amely arról szól, hogy én most nem tudom, hogy mit kell tennem, hogy kell tennem, és ezért kérem a te segítségedet. Az más dolog, amikor Istennek odavetünk egy ilyen kérést. Isten, legyen így, vagy legyen úgy, testvérek, ebben sokszor nincs ott az alázatunk. Az alázat, Isten pedig ismeri a szívünket, az arról szól, hogy az ember jelenti Istennek azt, hogy én belátom azt, hogy ember vagyok, ilyen kicsike. Én belátom azt, hogy még a következő 5 percet se látom át. Ezért jövök hozzád, és ezért kérem a te segítségedet, mert te mindenható Isten vagy. Te fölötte vagy szellemvilágnak, láthatóknak és láthatatlanoknak, időnek, elmúlásnak, mindennek fölötte vagy, Én ezért jövök te hozzád. Ehhez alázat kell, testvérek. Belátni azt, hogy az én életkorom, az élettapasztalatom, az én hatalmas tudásom, nokedli, semmit nem ér. Tudunk így imádkozni? Vagy el vagyunk telve azzal, hogy hát nekünk már annyi élményünk volt Istennel. Mi már tudjuk, hogy mennek Isten világába a dolgok. Vagy ott van a szívünkben az az alázat, hogy én nekem segítségre van szükségem. Hát az, amit én itt művelek, az igazából semmire nem elég. Ott van ebben az imádságban a hit, amelyről már szóltam, hiszek a te hűségedben, azaz ismerlek. Istent ismernünk kell ahhoz, hogy helyesen tudjunk imádkozni. És tévednek azok, akik azt gondolják, hogy hát az imádság az egy olyan dolog, amit bárki jól tud művelni. Testvérek, Istent meg kell ismernünk. Ez a szolga tudta Istenről azt, hogy ő hűséges. Látta Izsákot elmenni Ábrahámmal. Talán kísérte is őket. Aztán hallotta azt a történetet, hogy Isten, aki adta Izsákot, elkérte Ábrahámtól, de nem engedte, hogy Ábrahám föláldozza az ő fiát. Ez az ember tudta Istenről azt, hogy hűséges. Nem fog önmagával, az ő ígéreteivel szembe menni. Olyan sokszor segítene bennünket az imádságban az, hogyha ismernénk Istent. Segítene abban, hogy mit ne kérjünk tőle, de még inkább segítene bennünket abban, hogy mit kérhetnénk tőle. Hogy milyen bizalommal jöhetnénk hozzá. Ne gondoljátok azt, hogy az ember született tehetség az imádság területén. Ha nem ismerjük Istent, akkor valójában nem tudunk imádkozni sem. Ezért szoktam és mondom is nektek, hogy meg kell ismernünk Istent. Elő kell venni az igét. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy én imádkozni tudok, de a Biblia annyira nem érdekel. Zsákutca testvérek, ismerd meg Istent ahhoz, hogy tudjál vele beszélgetni, hogy úgy tudjál tőle kérni, hogy úgy tudjad őt dicsőíteni, hogy úgy tudjál vele kommunikálni, ahogyan az Istenhez méltó. Ebben az imában megjelenik a nyitottság Isten megoldására. Nem azt kéri ez a szolga, hogy a leányzó szép legyen, nem azt kéri, hogy nekem tetszen, nem azt kéri, hogy aki nekem bejön, az biztos bejön Izsáknak is, mert beszélgettem vele, és tudom, hogy inkább barna kellene neki, nem szőke. Nem erről van szó, testvérek, hanem arról, hogy azt mondja, legyen az a megoldás, aki inni ad nekem és a tevéknek. Az legyen az a leányzó. Ahogy mondtuk, nem jel, hanem megoldás kérés. És ha szabad még ehhez hozzátennem, azt is hozzáteszem, hogy a szolga nem irányít. Mert ha megértjük ezt, hogy ő most Isten megoldására vár, nem csak egy jelet kér a maga gondolata mellé és annak igazolására, akkor fölsejlik bennünk az, hogy na de nem irányítja ez a szolga Istent. Nem arról van szó, hogy itt megszabja a feltételeket Istennek, és irányítja Istent. Állítom, hogy ez a szolga nem irányít, hanem kér. Kész elfogadni azt is, ha nem úgy lesz. Azt mondja Istennek, hát legyen így. De ebben ott van az a nyitottság, hogyha nem lesz így, ha máshogy lesz, azt is elfogadom. Testvérek, aki irányít, az soha nem fogadja el, ha másként van. Lehetnek kéréseink Isten előtt, nagyon konkrét kéréseink is lehetnek, de mindig vessünk számot azzal, testvérek, hogy irányítani akarunk, vagy kérünk. Ezen múlik sokszor. Sok csalódott emberrel találkoztam már életembe, akik mikor megtudták, hogy lelkész vagyok, elmondták szívük bánatát, hogy meg ő imádkozott Istenhez, és nem úgy lett. Na, testvérek, ez az, amikor irányítani akarunk. Megmondtuk Istennek, hogy legyen, de nem úgy lett. Ez mindig a csalódás felé vezet. Ez a szolga nem irányít, kér. Azt mondja, Uram, ebből én értenék, ha ez így lenne. Lehet máshogy is, de én ebből értenék a legjobban. Ha te majd máshogy akarod a tudtomra adni, akkor legyen úgy. Azért fontos erről az imádságról ennyit beszélni, testvérek, mert azt látjuk ebben a képben, hogy ami történt, az Istennek kedves volt. 15. versben ezt olvastam, hogy még be sem fejezte a szavait. Még szinte föl se tárta teljesen a szívét Isten előtt, és akkor jön Rebeka. És hallottátok a történetet, hogy mi történik. Ad neki vizet, ő maga itatja meg a szolgát, ő maga fölajánlja, igen, tevéket is megitatja. Ez azt üzeni, testvérek, hogy az imádság, a szívnek az alázata, a készség, a nyitottság Isten megoldására, kedves Isten előtt, kedves volt Isten előtt ez a damaszkuszi Eliézer, a maga szívével, kérésével, mert Isten azonnal válaszolt neki. Látjátok, milyen jó az, hogyha az ember úgy imádkozik és úgy könyörög, ahogy azt az Isten ismeret, a helyes Isten ismeret alapján elvárhatjuk. Ha ezt így tesszük, Isten kész arra, hogy válaszoljon. Ülhetett volna ez a szolga ott még 3 hétig is, de Isten annak adta a jelét, hogy kedves előttem a te szívednek az indulata. És jó, ahogy te kérsz. Ez nem azt jelenti, testvérek, hogy Isten mindig ilyen gyorsan válaszol. De lássátok meg, hogy ez is benne van. Hogy amikor valamit úgy kérünk Istentől, ahogy az ő előtte kedves, akkor ő nem kínoz bennünket. Akkor ő kész akár rögtön válaszolni nekünk. Nincs az a lehetetlen helyzet, nincs az a lehetetlen szituáció, ahol egy szívből, Isten helyes ismerete alapján, az ő megoldásaira, nyitott szívvel elmondott imádságra Isten ne tudna ma is válaszolni. Nincs az az élethelyzet. Ha kedves Isten előtt az, amit teszünk, akkor az ő gyermekeivel Isten jó atyaként viselkedik. Ahogyan mi szülők is. Hát nem szoktuk a gyerekeink türelmét a végletekig feszíteni. Hát ha meghatják a szívünket, akkor nem öleljük őket magunkhoz. Akkor nem teljesítjük a kéréseiket. Dehogy nem. Isten miért tenné azt, hogy téged meg engem, aki hiszel ő benne, ott várakoztat a küszöbön. És azt mondja, igazíts meg a nyakkendődet, vegyél föl másik ruhát, mosd meg a fogadat. Nem. Isten szereti a gyermekeit. És ha igaz módon imádkozunk előtte, akkor kész arra, hogy megtegye, válaszoljon. Azt szeretném még elmondani nektek, hogy az imádság végtelenül nem azt jelenti, hogy az ember kikapcsolja az értelmet. Hiszen az lehet a gondolatunk, hogy jó, de hát ez az Eliézer mégiscsak azt tette, hogy kikapcsolt minden logikus dolgot, és aztán történt, ami történt. És hát lám, jól sült el a dolog. Nagy szerencse, mondják rá a világban. Nem, testvérek. Eliézer nem kapcsolta ki az értelmét, és az imádság soha nem azt jelenti, hogy kikapcsoljuk az értelmünket. Azt jelenti az imádság, testvérek, hogy az értelmünket a megfelelő irányba fordítjuk. Mert nem látjuk át a holnapot, meg a holnap utánt, oda hiába próbálunk logikázni, oda hiába próbálok az értelmemmel előre kalkulálni, ezt nem látom át. Dobjam el az értelmed? Nem! Az értelmedet használd arra, hogy odafordulsz ahhoz, aki átlátja az egészet. És ez az Eliézer ezt tette. Nem eldobta a gyeplőt, hogy Istenem úgy lesz, ahogy lesz, hanem mit csinált az értelmével, a gondolataival, a szívével? Testvérek, oda fordította Istenhez. Ez imádság mindig egy tudatos dolog. A mi értelmünknek, szívünknek, lelkünknek, gondolatainknak az odafordítása Istenhez. Mert ezt meg tudjuk tenni. És ez egy értelmes dolog. Ez nem egy érzelem pusztán, nem egy múló hangulat, hanem ez az értelmünknek a cselekvése. Hogy tudatosan odafordulunk Istenhez, aki kész adni, aki kész az ő útját megcselekedni, akkor, hogy mi ráhagyjuk a mi utunkat. Azzal fejezem be ennek az igének a magyarázatát, hogy Eliézer, miután Isten választ ad neki, nem felejtkezik meg arról, és ez az ő igaz szívének egyik bizonyítéka, hogy Istennek hálát adjon. Nem tud ő még mindent, most csak az történt, hogy ott volt Rebeka, vizet adott neki, meg a tevéknek, és megbeszélték, hogy befogadják szállásra. Itt még szó sincs arról, hogy ő majd eljön, meg stb. De mégis mit mond ez a szolga? Azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem vontad meg a hűséges szeretetedet, Istenem. Nem vontad meg a te hűségedet tőlem. Valahol ott van ennek a szolgának az imádságában az, hogy tudom, Istenem, hogyha ez most itt megtörtént, akkor ez az ügy már el van rendezve. Hát tudom, hogy ennek már a többi része ennek az ügynek nem kérdés. Hát te pontosan annak adtad jelét, hogy jó irány ez, és elindult ez az ügy, a megoldás készen van. És ez a szolga hálát ad. Testvérek, tanuljunk meg hálát adni, nem csak akkor, amikor valaminek a végére érünk, tanuljunk meg közbe is hálát adni. Amikor még nem látjuk a végét a dolgoknak, de ha Isten kezéből vettünk valamit, akkor nyugodtan hálásak lehetünk. Kedves Isten előtt, az, hogyha a mi kéréseink mellett, a mi szívünkből újra meg újra fölszakad a hála is. Egyenesen azt mondja később nekünk a kijelentés, hogy hálaadással tárjuk föl Isten előtt a mi kéréseinket. Adja Isten, hogy így tudjunk kérni, ahogy Eliézer kért, és így tudjunk hálát is adni, ahogy ő nem feledkezett meg arról, hogy az ő útját, amit Istenre hagyott, az Úr cselekszi meg. Taníts minket imádkozni, szüntelen imádkozzatok, ma Isten tanít bennünket, adja, hogy az ő igéje megfogadjon, ami szívünkbe és gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Amen. Gyertek testvérek, a 254. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk. A 254. dicséretünk első és ötödik versét, az első vers így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat. Foglaljuk el helyünket, imádkozzunk. Áladással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert nem csak megszólítasz bennünket, hanem te is megszólítható vagy. Köszönjük te neked, hogy mi, akik méltatlanok vagyunk arra, hogy a közeledbe jöjjünk, hogy egyáltalán megszólaljunk, mégis föltárhatjuk előtted a mi szívünket. Köszönjük te neked, hogy arról tanítasz bennünket, hogy szereted a te gyermekeidet, akik hisznek te benned és bíznak te benned. Köszönjük, hogy arra tanítasz, hogy kedves előtted az, ami valljuk, hisszük, értjük a mi semmiségünket. És ezzel együtt valljuk a te mindenségedet. Kérünk, taníts bennünket imádkozni, könyörögni, előtted alázattal, hittel, kitartással, hűséggel, azzal a bizalommal, hogy mind jó, amit te teszel. Kérünk, hallgass meg így a mi könyörgéseinket, indíts szívünket igaz és buzgó feltárulkozásra a te színed előtt. Légy segítségül. Amen.